az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, karácsony utáni időben vagyunk, a második vasárnap a mai, és még egészen betölti a karácsonynak a öröme, fénye ezt a vasárnapot. Holnap lesz vízkereszt napja, amelyik ennek a karácsonyi ünnepkörnek a második, vagy talán, hogyha az ijesztendőt is számítjuk, akkor a harmadik nagy jeles ünnepe. Kevésbé ünnepi hirdetés, úgy látszik a újjesztendőbe, és átszármazik még ez a dolog. A mai persely adományt a templom tető javára fordítjuk. Mi alatt mély csend borult mindenre, és az éjszaka sietős útja közepén tartott, mindenható igéd, Urunk, királyi trónusáról eljött közénk. Testvéreim! Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Kezdetben volt az ige. Az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Ő benne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. Föllépett egy ember, akit Isten küldött. János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen. Tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról. Az ige volt az igazi világosság, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. És az ige testé lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette. Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt nálam. Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk, kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem meg az igazságosság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Isten soha senki sem látta. Isten egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, Jézus születésének a jeleneteit Szent Lukács, Szent Máté evangéliuma őrizte meg, a betlehemi jászolok a pásztorok hódolatát, aztán ugye a napkeleti bölcseknek a megjelenését, egyiptomi menekülést, Józsefet, Máriát, akik olyan nagy alázattal, örömmel, és ugyanakkor egy kicsit tanácstalanul készülnek Isten nagy ajándékának a fogadására, és azután hát a kicsi gyermeket, aki megszületik, emberré lesz, és a világba lép. A negyedik evangélium másképpen beszél a Jézus születéséről, nem annak a látható eseményeit mutatja be, hanem annak a lényegét, a történetét, a Isten gondolataiban, Isten terveiben való helyét. És azért kezdődik így ez a himnuszerű szöveg, elmélkedés azzal, hogy kezdetben. Ugye ez a kezdetben szó, ez azért kelti fel a figyelmünket, mert az egész Biblia is, a Bibliának a legelső, Ószövetségnek a legelső könyve is így kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Erre felel valamiképpen az evangélistának ez a mondat, hogy kezdetben volt az ige. Milyen érdekes, egész biztos, hogy tudatosan idézi föl a Biblia olvasó, a Bibliát ismerő ember számára ismerősen ezt a fontos szót, a János evangélium, amivel az egész Biblia kezdődik. Berésít, azt mondják ugye a zsidók, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Ez a ószövetségi mondat azt jelenti, hogy az egész világ nem volt meg mindig. Nem úgy van, hogy mindig volt világ, és nem volt kezdete soha, hanem öröktől fogva van. A világ története, a léte kezdődött valamivel. Azzal, hogy az Isten létrehívta, megteremtette a világot. Volt, amikor nem volt semmi más, csak az Isten. És akkor, amikor az idő is elkezdődött, attól kezdve járnak az órák, mert óra se volt azelőtt, meg idő se volt, mielőtt az Isten megteremtette a világot. Isten volt, de az Istenben nincs idő, csak időtlenség, örökké valóság, ami nem a fogyhatatlan idő, hanem egy olyan állapot, amiben nem múlik az idő, nem múlik el az, ami van. Az Isten egy ilyen elmúlhatatlan, időtlen valóság. És a világ történelme és az idő is azzal kezdődött, hogy kezdetben megteremtette az Isten az eget és a földet. És azóta van világ, és azóta van idő, és azóta kezdődik el az a történet, amelyiknek részese az ember is. Hát mi tudjuk, hogy mennyit kellett a bolygórendszereknek alakulniuk, a csillagvilágnak, micsoda története volt, mielőtt az ember megszülethetett. És aztán megszületett az ember. Erről is szól a Biblia, hogy az Isten fogta, és a föld sarából testet formált, lelket lehet bele, és akkor megszületett az ember. Másképp született meg, másfajta időrendben, de hát ezek már nem a Biblia világába tartoznak. De a Biblia is szól erről, minden, ami van, az az Istennek a műve, és időben keletkezett az örökké való Istennek a akaratából. És most ehhez képest mond valami újat, eddig nem hallottat az evangélista. Azt mondja, hogy kezdetben volt az ige. Tehát nem azt mondja, hogy mielőtt a világot teremtette volna, az Isten megteremtette az igét, hanem az Isten volt. Már akkor volt, már úgy volt, ahogy a maga a teremtő Isten van. Akkor ez az ige, az a teremtő Isten maga. Mi hiszünk benne, hogy az Istennek három személye van. egy, és mégis három. És az Atya, Fiú, Szentlélek hármasságban a második az ige. Az ige kezdetben már, úgy is lehetne fordítani ezt magyarul, hogy kezdetben megvolt már az ige. És az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Nem egy másik Isten a Teremtő mellett, hanem a Teremtő Istennek a második személye, az Atya mellett. És a harmadik lesz a Szentlélek, az is kezdettől fogva volt a Szent Háromságnak az örökké való gazdagságában. És akkor erről az igéről beszél, ugye milyen érdekes ez, ismerős a görög szó, amivel a Szent János evangélium ezt az igét megjelöli, logos. Szoktunk beszélni arról, hogy logikusan beszél valaki, akkor, hogyha a szavai nem rendetlenül követik egymást, hanem okosan, észszerűen kapcsolódnak egymáshoz. Logikusan beszél. A logos az az ige, a szó, de olyan szó, ami értelmes, nem csak össze-vissza valami karattyolás, hanem a gondolatnak, valami érett, világos szándéknak a kifejezése. Arra gondolhatunk, hogy például ilyen szóval alkotja az Isten a teremtés történetben a világot, hogy legyen világosság. Ugye például azt mondja, ez egy értelmes szó, és erre az Istennek olyan hatalmas szava van, hogy erre a szóra világosság gyullad. Legyen világosság, és lőn világosság. Megszületett. A Istenben ez a második személy, ez valamiképpen az értelem, a szó, amely kimond egy szándékot, eltervez valamit. Öröktől fogva az Istenben ez az értelmesség, ez az alkotó fantázia, ez jelen volt. Ő volt kezdetben Istennél, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. A teremtésben is már részt vett ez az örök ige. Az Atyával együtt, meg a Szentlélekkel együtt teremtette a Szent Háromság, egy Isten a világot. És azt mondja, ő benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. Világosság ez a logosz. Ez is érdekes, ez egy kép, nem olyan világosság, amit mérni lehet ilyen fotométerrel, vagy nem tudom mivel. Az elmének a világossága, amelyik a sötétséggel van szembe, a homályjal, az abszurditással, vagy az értelmetlenséggel, az Istenben volt az ige, az Istennek ez a másik személye, ez az értelemnek a világosságát jelenti. Számunkra pedig ugye ezt a világosságot ilyen testi, hát mi voltában jelképezi az a fény, amelyik meggyullad a nap ragyogásában például, vagy a csillagokéban, vagy itt a lámpákban, amikor kigyújtjuk őket. És az elménknek is van egy ilyen világossága, amelyik bennünk ugye felragyog, és az már nem ilyen fizikai fény, hanem egy belső, a megismerésnek a fénye, amivel néven nevezzük a dolgokat, rá nézünk a dolgokra, és megismerjük őket. Ő benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be. És tulajdonképpen ez a gondolat folytatódik ott aztán, hogy az ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, a világ ő általa lett, de a világ nem ismerte föl. Tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, nem a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Mi emberek test kívánságából születünk, apánk, anyánk szeretetéből, kölcsönös akaratából, amik az életnek a szolgálatába állnak. És azután, ugye mégse csak abból, hanem a Teremtő Istennek is minden egyes ember születéséhez köze van. Ő is akarja, hogy megszülessünk. És azután egy kicsit a maga világosságába is részesít minket, amikor értelmet ad nekünk, és tehetséget arra, hogy szétnézzünk a világba, megismerjük a világot, néven nevezzük a dolgokat, és megismerjük egymást, és ne vakon, tapogatózva éljünk, hanem értelmesen a gondolatainkat megosszuk egymással. És felismerjük az Istent is, aki a világ, akinek a bölcsessége a világot elrendezi, és a világ dolgait ilyen átláthatóvá, megnevezhetővé teszi. Rend van a világban, és ezt a rendet egy ilyen alkotó elme gondolta el. És mi pedig ezt a rendet fölismerjük, megcsodáljuk, képletekbe foglaljuk a világnak a rendjét, eligazodunk benne, otthonra találunk benne. Nem ellenségnek látjuk azt, ami körülvesz minket, hanem egy nagy, szent, bölcs, jóakaratú alkotó művének, amelyben magunk is otthonra találunk. És most ez az ige, ez, aki a világot is hát elrendezi, ez pattan bennünk is, pattint bennünk is ilyen értelmet, és felfogjuk a világnak a rendjét, és eligazodjunk benne. De azért mégis mi bennünk ezt az értelmet, ezt veszélyezteti sok minden. Mert mi emberek ugye törékenyek vagyunk, és mondja, hogy ugye övéi nem fogadták be. Eljön az ige hozzánk, és elutasítják. Már itt jelen van, hogy amikor eljön az ige, maga is közénk jön, megtestesül, emberré lesz, akkor nem ismerjük föl. Pedig arra születtünk, hogy a világban is fölismerjük az Istennek a kezenyomát, és amikor az Isten személyesen közénk jön, akkor mennyire inkább örömmel kellene, hogy fogadjuk. És lám az övéi, akik közé eljött, akiket megszólított, nem ismerték föl, keresztre feszítették. De mégis feltámadt, és mégis velünk maradt, és aki mégis fölismeri, azt a gyermekévé fogadja. És azután, ugye, hát megdicsőíti, és nem utasítja el azokat se, akik ellene fordultak, hanem őket is meghívja, hogy térjenek meg, ismerjék föl, és azután gyűjjenek köréje. És milyen szép, itt eddig harmadik személyben volt, ugye ez a szöveg, hogy az Istenről beszélünk, az igéről, a világosságról, és most olyan újongó köszöntése ez, ami folytatódik, az ige testé lett, és közöttünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét, amely az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez a közöttünk lakott, ugye, hogyha pontosan a görög szöveget nézzük, azt mondja a görög szöveg, hogy eszkénészen, és ebben benne van az kéné szó, amit szintén egy kicsit ismerünk is, sátrat jelent. Egy színháznak volt a neve, ez a kéné, sátor igazában. Azt jelenti, hogy az Isten közénk jött, és közöttünk vert sátrat. A sátra a teste volt. Ahogy az Ószövetségben a zsidók azt mondták, hogy mikor vándorolt ez a választott nép, akkor Egyiptomból kivonult, és azután ment az ígéret földje felé, és a sátrakban laktak, és az Isten is köztük sátorozott, úgy, hogy egy sátrat templommá tett, és azt vitték magukkal, fölverték újra meg újra, és ott imádták az Isten, ott találkozhattak vele, ott szólíthatták meg. Hát valahogy így sátorozik közöttünk az Isten, amikor eljön, és nem kőházba költözik, hanem testet ölt, és azután jár kél a testében, velünk járja végig, az emberi életnek az útjait. Velünk él a mi történetünkbe, lép be, és maga is részese lesz ennek a történelemnek. Testté lett az Isten. Milyen érdekes, nem is azt mondja, hogy emberré lett, hanem azt mondja, hogy testté lett. Mert az ember test, a testben él, és ezért van az időbe szőve, mert a test is az idővel kapcsolatban van. Ezért születünk, növekszünk, elfogy az erőnk, és meghalunk. Jézus is halandó életre született itt köztünk, bár halhatatlan és öröktől való, de itt az időben részt vállalt, és egy emberi életet élt, annak az esendőségével, kiszolgáltatottságával el lehetett fogni, el is fogták, és megostorozták, és szenvedni tudott, mint mi is. És nem volt érinthetetlen, vagy olyan, akire nem hatnak a világnak a benyomásai, megéhezett, megszomjazott, elfáradt, és mikor ütötték, akkor bizony kínlódott, és mikor fölszegezték, kiáltott, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? De csak azért hagyta el az Isten magát, az Isten fiát, hogy a mi Istentől való elhagyatottságunkban is osztozzék valamiképpen csodálatos módon. Átélje azt, amit a kínunjában él át az ember, amikor ellenségeinek a markába kerül, vagy szenvedés, és nem lát át a kínjain, és akkor kiállt, hogy miért hagytál el engem. Ő is kiállt, ez a közénk jött Isten. Így jön közénk Jézus, és így jelenik meg itt az evangéliumnak az elején már mindaz, amit majd az evangélista részletesen el fog mondani róla Jézusról. Közénk jött, ez a lényeges, ez az ige, és a mi sorsunkba osztozott. És olyan érdekes, hogy ebbe az egész szövegbe ugye beleszövődik a keresztelő Szent Jánosra szóló utazásoknak a sora is, hogy ez a keresztelő, ez előre hirdeti, hogy már itt van velünk, majd olvasni fogjuk az evangéliumban, hogy hirdeti, hogy itt van már köztünk, akit az Isten elküld, nem én vagyok, hanem utánam jön, aki nagyobb nálam, sarulja szíját se vagyok méltó megoldani. Itt is ezt olvassuk, hogy föllépett egy ember, Istentől jött, János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de tanúságot tett róla. És az ő rá is hallgattak is, meg nem is hallgattak rá, de azért mégis, ami Jézussal történik, annak a történeti bevezetője, a keresztelő. És itt az evangéliumi bevezető szövegben is nem csak Jézus születéséről esik szó, hanem a keresztelőnek a küldetéséről is már elővételezi ez az evangéliumnak megint a részletesebben kibomló elbeszélését. És akkor ugye itt, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. Ez már annak a szava, aki nem csak a három királyokkal együtt, vagy a napkeleti bölcsekkel együtt, vagy a pásztorokkal együtt borult le a lélekben a kisder előtt, hanem kérem szépen végig élte Jézus mellett a Jézus életét, és a halálát, és utána a föltámadását is. Amikor majd a föltámadásról beszél ez a negyedik evangélista, akkor fogja mondani, hogy a föltámadott Jézus megjelenik a 12 között, és megjelenik Tamás kedvéért külön, mert az első alkalommal nem volt velük, és akkor azt mondja, hogy hát kívántad, hogy megtapintani a sebeimet, hát tapintsd meg, és higgyél. És akkor Tamás leborul előtt, és azt mondja, hogy én Uram, én Istenem. Összecseng ez, amit a bevezetés mond, azzal, amit az evangéliumnak a végén ez a Tamás kijelent. Hát láttuk, mi nem láttuk, de mi, akik emberek vagyunk, láttuk, mert a képviselőink ott voltak, a 12 ott volt, meg ott voltak azok az emberek, akiket előtt Jézus föltámadottan megjelent. És ez a hitetlen Tamás is, aki még külön azt kívánta, hogy nem hallgatok a többiekre, hanem nekem magamnak is akkor fogok hinni, ha megtapintom a sebeit, megtapinthatta. És kijelentette, én Uram, én Istenem. Így jelent meg köztünk ez az örök ige, az örök logosz, Istennek a értelme, Istennek a fia, a második személye, emberré lett, megszületett, anyja méhében töltött 9 hónapot, megszületett Betlehemben, fölnőtt, és tanított, csodákat tett, ellene fordultak, mellé eszegődtek, megölték, föltámadt, és a tanúk, akik körülötte voltak, azok leborulva köszöntötték benne az Istent, aki emberré lett. Magát az Istent sohasem láthattuk volna, csak a világból következtethettünk volna, csak a hangját hallhattuk volna esetleg, de eljött közénk, hogy kézzel érinthessük, emberi alakban, emberként úgy megszületett, ahogy mi születünk anyától, meghalt, keresztre szögezve, feltámadt, és megjelent dicsőségében, hogy megmutatkozzék előttünk. Kedves testvérek, valahogy egy ilyen különös, gyönyörű bevezetésben itt van előttünk Krisztusnak, a megtestesült Krisztusnak a története, és azután az Isten, aki az örökké valóságból lép ki valamiképpen, hogy megteremtse a világot, és azután ezt a teremtett világot magához ölelje akkor, amikor ő második személyét, a fiát elküldi hozzánk, hogy a sorsunkba osztozzék, hogy a vele való kapcsolatunkat eltévhetetlenül közelivé, szorossá tegye. Hát erre gondolunk most, a karácsony követő második vasárnapon, és azután így köszönjük meg az Úristennek, hogy ilyen csodálatos módon a közelünkbe jött, hozzánk eljött, és azután bennünket is megszólít a szavával, betölt a kegyelmével, azt mondja, kegyelemmel és igazsággal ajándékoz meg minket is, hogy igaz emberek legyünk, hogy a kegyelmében élve, az ingyenes ajándékaival megtisztulva, és a született jó tulajdonságainkat megedzve tudjunk csak ugyan az ő közelében élni, a hitnek a hatalmával, fél homályában, de mégis már a ragyogásában élni itt a földön, és az Isten szeretetét szeretettel viszonozni, ígéreteit reményre tekinteni, és azután egymásra is úgy tekinteni, mint akikben kedve telt az Istennek, és azután akikben Istennek ezek a szent szándékai valamiképpen igenis ott élnek, és néha tökéletlenül, de felföl ragyognak, és azután bennük is, hát ennek az Istennek a gazdagságát láthatjuk, csodálhatjuk, és munkálkodhatunk azon, hogy ez az Istentől kapott gazdagság, ez csak ugyan átszője az életünket, és tegye a világot Istennek is kedvessé, és számunkra pedig élhetővé, és az örök boldogságnak a kapujává. Ez a karácsonyunk, és ez az evangéliumnak a kezdete, és azután ez az, amiben újra meg újra úgy megtisztítjuk a földi élet fáradalmaitól, megfáradt szívünket, hogy megújulva tudjunk az Istenbe kapaszkodni, kegyelméből újjá születni, és azután ezt a földi pályát bejárni, amit az ő szeretet elénk rajzolt, hogy aztán hazaérkezzünk hozzá, és mindaz, aminek csak a sejtelmei, csak a híre is, hát ugye tűzbe borítja a szívünket, annak a valóságához elérkezünk egyszer. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei atyához, aki bölcsességgel irányítja a világot.